mai tanításnak azt a címet adtam, hogy mit jelent az új teremtés. Az elmúlt alkalommal arról volt szó, hogy növekedés Krisztusban, fogom folytatni ezt a témakört. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, és én nagyon alap dolgok, de mégis azt látom, hogy keresztények döntő többsége nincs ezzel teljesen tisztában. Tehát sok minden olyan dolog van, amivel nem vagyunk tisztában, nem tudunk mindent, senki nem tud mindent, de folyamatosan növekszünk, és egyre több kijelentést kapunk Isten igéjéből, és ez egyetlen módon tud megtörténni, hogyha tanulmányozzuk Isten igéjét. Isten többféle módon szól hozzánk, ugye szól az írott ige által, az utolsó időben szólott a fia által, az élő ige által, Jézus Krisztus által, és szólott, illetve Szent Szellem által. A Szent Szellem által is szól hozzánk, és valójában a mi tanítónk a Szent Szellem. Ugye János első levelében olvassuk azt, hogy nem kell, hogy valaki tanítson benneteket, hanem az a kenet, ami bennetek van, az megtanít benneteket mindenre. Na most ez látszólag ellentmondásnak tűnik, mert ha ugye elolvassuk az Efézusi levelet, ott pedig azt olvassuk a negyedik részben, hogy Isten adott ajándékot az embereknek, szolgálatokat adott. Az ötszörös szolgálat le van írva, és ezt azért adta Isten, hogy a Krisztus testének az építésére, és ott van a tanítói szolgálat. Tehát mit jelent ez? És közben ugye mondja az írás azt is, hogy el ne maradjatok az egybegyülekezéstől. A zsidókhoz írt levél 10. részében ezt olvassuk. Semmi ellentmondás nincs ebben, ugyanis a hit hallásból a hallás Isten igéje által történik. Tehát Isten igéje felkent, tehát a teljes írás az Istentől ihletett. Tehát ha azt akarjuk, hogy Isten szóljon hozzánk, akkor nagyon egyszerű dolgunk van, föllapozzuk a Bibliánkat, és megkérjük Isten szellemét, hogy világosítsa meg számunkra az igét. Ha valaki ismeri az igét, akkor a Szent Szellem ismeri, hiszen tőle van. Tőle van a teljes írás, ugye Istentől ihletett. Na, nézzük meg az első igénket. Nagyon alaptanítás, amiről ma szólok, és mégis nagyon-nagyon sok zavar van e körül. Beszélgetünk emberekkel, keresztényekkel, érdeklődőkkel, és hogy azt tapasztaljuk, hogy alap dolgokkal nincsenek tisztában, ugyahogy mi sem voltunk tisztában, ezt most nem azért mondom, hogy dicsekedjünk magunkkal, hogy mi milyen okosak vagyunk, hanem pontosan azért, hogy igenis, amiről mi azt hisszük, hogy mi már tisztában vagyunk, az minden ember számára evidens és természetes. És ez egyáltalán nem így van. A hit az Isten igének a folyamatos hallásából van. Ha valamit egyszer hallunk, az nem biztos, hogy az a részünké vált, nem biztos, hogy azt megjegyeztük, nem biztos, hogy azt már birtokoljuk is. Nekünk valójában kijelentett tudásra van szükségünk. Tehát ami bennünket épít, ugye az igére van két kifejezés, van a logosz, ami az írott betű, és van a réma, ami a Szent Szellem kijelentése. Amikor az ige élővé válik, rémává válik, kijelentéssé válik bennünk. És ez az a tudás, ami által mi Krisztus testébe tudunk növekedni, és erre van szükségünk. És éppen ezért most visszatérünk, ezt az ige helyet nem adtam le, múlt héten is felolvastam, de most is felolvasom, ez egy alap igénk lesz a mai tanításhoz, és szeretném, hogy erről még jobb megértést kapnánk. Az 1 Tesszalonika 5.23, ezt még egyszer felolvasom. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, a ti egész valótok. És itt jön a lényeg, tehát mindenestől. Ez az az igevers, ahol Isten fölsorolja azokat az alkotó elemeinket, amiből egy ember áll, szóval nagyon jó csúnyán sikerült megfogalmazni. De nézzük meg, hogy miből állunk. Azt mondja, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Nagyon fontos megkülönböztetni a szellemünket és a lelkünket. Keresztények milliói hiszik azt, hogy a szellem és a lélek az egy. Amikor én először életemben erről hallottam, és elkezdtem tanulmányozni ezt a részt, akkor annak idején, ahogy a Felvidéken elkezdtem szolgálni, nem tudtam kikerülni azt, hogy más szolgálókkal, más egyházakkal, egyházak vezetőivel is beszélgessek, és hát miről beszélgessünk, hát az igéről. És úgy kíváncsiságból kérdeztem meg igen magas rangú egyházi személyiségeket, hogy szeretném megkérdezni, hogy mi a különbség a lélek és a szellem között. Minden esetben azt a választ kaptam, hogy semmi, hát az ugyanaz. Tudjátok-e, hogy a nagy egyház szakadás a bizánci és a nyugat-római egyháznak a szakadása emiatt, a tétel miatt volt? Tehát ez volt a fő ideológiája, mert a római egyház azt állította, hogy micsoda tanítás az, hogy az embernek két lelke van. És a másik része pedig azt mondta, igen, az ember, a szellem, lélek és test. És ez egy nagyon kardinális kérdés. Enélkül nem lehet megérteni az üdvösséget, az én megítélésem szerint, nem lehet megérteni a megváltást, nem lehet megérteni az újjászületést, és a keresztény életünk nem tud hathatós lenni, egyszerűen tévelyegni fogunk össze-vissza, jobbra-balra, mert el kell különíteni. Nagyon fontos megérteni, ez annyira nagyon alap, és sokszor el kell mondani, valószínű, hogy többször ismételni fogom magam, de mindez csak azért van, hogy belénk égjen, hogy tényleg megjegyezünk. Isten szellem. Tehát amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert, akkor Isten nem lélek, hanem Isten szellem, és az ember is szellemi lény. Ugye tudjuk azt, hogy nem láttuk magunkat, soha nem láttuk az igazi valónkat, és ez a központi részünk, az ember szelleme, ez az ember igazi valója. Mi a lélek? Fontos megérteni, és nagyon fontos külön választani, és azért nagyon örülünk ennek a Bibliának, ahol a lélek és a szellem szavak el vannak választva. Most már egyre több Biblia fordítás, új revidiált Biblia fordítás is szellemet és a lelket külön választja. Ha ezt nem tesszük meg, akkor itt egy nagy káosz, egy nagy zűrzavar van, mert nem tudják az emberek, hogy mi folyik a lélek területén, és mi folyik a szellem területén. Ezt összességében a Biblia a belső embernek hívja. A belső emberünk az kettő részből áll, a szellemünkről és a lelkünkről. Péter apostol beszél a szív elrejtett emberéről, tehát az mit a szív alatt érti a lelket, a pszichét, tehát az érzelmi, mi a lélek? Fontos. Értelem, érzelem, akarat. Ennek az összessége. Tehát valójában az érzéki részünk, és nyilván ezt egy fizikai testben élünk, és ez az a részünk, amelyik látható. Na most, amikor újjászületésről beszélünk, akkor egy új teremtésről beszélünk. Új teremtés. És miért hoztam elő ezt a témát, és valószínű még fogunk ezen tovább menni. Van, hogy 30 éves drága szentek nem értik ezt, és ezt nem, hogy mondjam, nem szemrehányásként mondom, nem is dicsekvésként, hanem pontosan azért végig fogunk menni, és ki fogjuk elemezni azokat az igéket gyökeréig, meg fogjuk nézni, hogy teljesen bizonyosak legyünk ebben a dologban. Ha valaki nincs tisztában azzal, hogy melyik része, amelyik újjá született, amelyik újjá teremtett, az további zavarokat fog okozni a keresztény életében, mert a viselkedéséből próbál megítélni olyan dolgokat, amit nem lehet onnan megítélni. Na, nézzük, menjünk az igére. Ez is egy kulcs, ige, vers 2 Korintus 5.17, és meg fogjuk nézni az egyszerű fordítást is. Én tudom, hogy ezt nagyon sokan tudjátok fejből, milliószor hallottátok, lehet, hogy már unjátok is, hogy már megint ez, de ne unjátok, mert fontos, hogy ezt megtudjuk. Azért, ha valaki Krisztusban van, hát itt már eleve van, mi benne vagyunk a Krisztusban, a Krisztusban. Új teremtés az. Tehát egy teljesen új teremtés. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Tehát Isten újjá teremtett bennünket. Na nézzük tovább az igét, az 5.18. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Krisztus Jézus által, aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Most olvassuk el az egyszerű fordítást, leadtam, hiszem, Niki ki tudja vetíteni nekünk, és szépen lassan végig megyünk ezen. És megfogjátok, még jobban tudatosul bennetek, ha már tudod, az nagyon jó, ha nem, ha ez neked új információ, akkor tudnám javasolni, hogy nézz utána és gondolkodj el ezen, mert ez az egyik legfontosabb dolog, amit Isten megtett az egyszülött fia feláldozásával érettünk, ami itt meg van fogalmazva. Így hát, ha valaki Krisztusban van, ez az egyszerű fordítás. Nagyon jó, köszönjük, ki van vetítve. Az az ember már új teremtéshez tartozik, amiben régi volt az elmúlt, és minden tekintetben új teremtés lett. Tehát nagyon sokan mondják azt, hogy az embernek van kétfajta természete. Van egy ótermészete, meg van egy új természete. Az ember nem skizofén. Tehát Isten, nincs benned ótermészet. Melyik az a részünk, amelyik új teremtés lett? És itt nagyon fontos visszatérni. Új teremtés az a szellemünk lett. Isten szellem, és itt a második részben ez gyönyörűen elmagyarázza az írás, mindez Istentől származik. És most nagyon figyeljünk, és nagyon lassan. Aki Krisztus által kibékített és újra egyesített saját magával bennünket. Ez egy óriási kijelentés, ha ezt, ez maga. Én imádkoztam azért, hogy Isten szelleme világosítsa meg ezt az igét mindannyiunk számára, és erősödjünk meg ebben az igében. Erről szól az egész megváltás. Arról szól, hogy Krisztus által Isten kibékített és újra egyesített saját magával bennünket. Sőt, ránk bízta, hogy mi is segítsünk más embereknek abban, hogy kibéküljenek vele. Ugye mi történik az újjászületés alkalmával? Az 1 Korintus 6.17 gyönyörűen elmondja. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Benny Hinn-től láttam, úgy tőle vettem ezt a példát. Ugye itt van kettő pohár. Most vegyük azt, hogy mindegyik pohárba van víz. Mondjuk nézzük, egyik Isten szelleme, a másik a te szellemed. És mi történik akkor, amikor a te szellemed és Isten szelleme egyesül, ha én összeöntöm ezt a két pohár vizet? Én szeretném megkérdezni, hogy szét tudod ezt választani? Nem tudod szétválasztani. No, ugyanígy vagyunk mi Istennel. Melyik részedben történt ez meg? Nagyon fontos megérteni, hogy ez a szellemünkben történt meg. És kiváló. Jó, 1 János 4.17, olvassuk el. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Ez egy óriási igevers. Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Miért van bizodalmam az ítélet napjához? Azért, mert olyan jó lennék, mert annyi jót cselekedtem, mert olyan nagyszerű vagyok, vagy olyan nagyszerű vagy. Miért? Egyetlen dolog miatt, mert amint ő van, mi is úgy vagyunk ebben a világban. Jézus hol van bennünk? Ugye megnézheted magadat, és azt mondod, hogy melyik részünk van úgy, mint Jézus? Hát ha belenézel a tükörbe, akkor hát egyáltalán nem úgy nézel ki, mint Jézus, bár én nem tudom, Jézus hogy nézett ki, sokféleképpen lefestették. Ugye Pál is azt mondta, hogy most már nem test szerint ismerem az Urat, hanem szellem szerint. Hogy van Jézus? Hogy én ugyanúgy vagyok ebben a világban, mint Jézus? Nem úgy gondolkodok, mint Jézus. Tehát nyilván nem a lelkünk, nem az érzelmi világunk, és nem a testünkről van szó, hanem melyik részünkkel vagyunk olyanok, mint Jézus? A szellemünkkel. Egy vagy Jézussal. A szellemed pontosan olyan, mint Jézusé. És aki erre a szellemre azt mondja, hogy csecsemő, az nem értette meg az egészet. A szellemünk, és most erről megint csak beszélek, mert kaptunk erről egy hibás, téves tanítást. Egy nagyon-nagyon kiváló tanítótól, egy nagyon kiváló szolgálótól, egy csodálatos személytől, aki hatalmas ébredést okozott a világnak, de a legszuperebb, a legnagyobb, a legjobb tanító is tévedhet, és ugye levont egy következtetést. A múlt héten erről már beszéltem, a Péter levelében olvassuk, hogy mint ma született csecsemők az igazi hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Erre ugye jött ez az úgynevezett behelyettesítő teológia, ami úgy szólt, hát a szellemünk született újjá, akkor a szellemünk csecsemő. De ez micsoda? Ez egy emberi következtetés, logikusnak tűnik, tehát emberi mércével mérve teljesen logikus. De Isten nem a mi logikánk szerint működik. És utána a könyv szerzője csodálatos tanítást ad a szellem vezetéséről, a következő fejezetekből pedig arról ír, hogy nyugodtan kövesd a belső emberedet, nyugodtan kövesd a szellemedet. Akkor állj! Isten hogy bízna egy csecsemőre valakit? Ha Krisztus csecsemő, akkor a szellemem is csecsemő. Ha a Szent Szellem csecsemő, akkor a Szent Szellem is csecsemő. Hogy lehet azt, hova tudunk növekedni a szellemünkbe, amikor a maga Isten él bennünk, egyharmad rész Szent Szellem vagy, egyharmad rész Krisztus vagy. Hova tudsz növekedni? Tehát nem a szellemünk az a részünk, amelyik nől, és erről rengeteg igevers van. Most nézzük meg, hogy azt mondja, úgy vagyunk, ahogy ő van ebben a világban. Szeretném megkérdezni, hogy Jézus beteg? Nem. A szellemed beteg? Nem beteg a szellemed, igaz? A szellemünk az nem lehet depressziós sem, igaz? A szellemed az nem irigykedik. Miért? Mert 100%-ban Krisztus. És ezt nagyon nehéz fölfogni a hívők döntő többségének, hogy te a szellemedbe ugyanaz vagy, mint Krisztus. Egyé lettél vele, elválaszthatatlan vagy. És ami igaz a Szent Szellemre, az igaz a mi szellemünkre is. Miért? Mert a Szent Szellem él bennünk. És ott van a Szent Szellemnek bennünk a gyümölcse is. Én szeretném megkérdezni, hogy egy csecsemő tud-e utódokat létrehozni? Nem tud. Tehát ha a Szent Szellemünk, a szellemünk az egy csecsemő lenne, akkor nem lehetnének gyümölcsei, igaz? Elültetsz egy picike fát, vagy egy magot, azon lesz gyümölcs? Nem, nyilván egy kész fán lehet gyümölcs. Meg kell értenünk, hogy ha test szerint, ha szellem szerint járunk, ha a szellemünk vezet bennünket, akkor szellem szerinti gyümölcsök lesznek. Ha test szerint járunk, ezt leírja a Galata levél 5. része, akkor olyan gyümölcsök lesznek, amilyenek lesznek. A szellemünk ettől igaz. Tehát szellem szerint kell, hogy járjunk, hogyha szellem szerinti gyümölcsöket szeretnénk az életünkben. Miért? Ugye a keresztényekről is látjuk, hogy ugyanúgy bűnt követnek el, mint bárki más. És ilyenkor az emberek azt mondják, hogy hát, ha én tényleg olyan lennék, mint Krisztus, akkor én mindent tökéletesen csinálnék. De ez nem így van, mert nem csak egy részből állunk, a szellemünk az teljesen tökéletes. A szellemed az most ugyanolyan, mint a mennyben lesz, és az örökkön örökké valóságban. A szellemeden semmilyen változás az ég világon nem lesz. Hanem mivel van a problémánk? A lelkünkkel. Az értelmünkkel, az érzelmünkkel és az akaratunkkal. És ezzel a fizikai testtel, amiben élünk, bár Jézus kifizette az árat a teljes megváltásunkért, illetve ugye az írás azt mondja, hogy most rész szerint van bennünk a tudás, rész szerint van bennünk az ismeret, de majd a rész szerint valók eltöröltetnek. Tehát a lelkünk akkor lesz tökéletes, hogyha ebből a fizikai testből már eltávoztunk, és hazamegyünk az örök otthonunkba. A testünkért Jézus megfizette az árat, azért ő kifizette tökéletesen az árat, de még nem kaptuk meg a megdicsőült testünket. Egy ilyen test létezik, az jelenleg Jézusé. És azt mondja az írás, hogy pontosan ugyanolyanok leszünk. Azt mondja, hogy ha hordtuk a földieknek az ábrázatát, akkor hordani fogjuk a mennyeieknek az ábrázatát is. Ezt várjuk, hogy ez a tökéletlen, halandó testünk majd elváltozzon. Ezért várjuk vissza az Urat, és mondja Pál, hogy szeretnénk kiköltözni ebből a testbe, és az Úrral lenni. Amikor ebben a testben vagyunk, távol vagyunk az Úrtól, ugye tanítja Isten igéje. De egy dolgot meg kell értenünk, hogy ez a testünk, ez egy romlandó test. Az értelmünket kell megújítani. Na nézzük a Róma 8.6-ot. Mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. Miért gondolata a testnek a halál? Hát azért, mert sokáig programozták a rossz oldalon. A múlt alkalommal is felolvastam az Efézusi Levél második részében, hogy a pogány emberben, az Isten nélkül való emberben a sötétség szellemei, a démonok uralják a megváltatlan embert. Tehát mi a probléma a pogánnyal? Az, hogy a szellemében a sátánhoz hasonló. Bukott, ördögi, ádámi, sátáni természet van az emberben. Most ez lehet, hogy nagyon furcsának tűnik valakinek, de a Biblia ezt írja. Ez az a tükör, ami nekünk megmutatja az igazságot. És az ember nem azért rossz, amit csinál, hanem azért, mert rossz a természete. Ilyen az ember természete. Ugye, sokszor elmondtuk példaként a disznót, mindegy, hogy mit csinálsz a disznóval, kilakkozhatod a körmét, masnit köthetsz a fejére, kisikálhatod a fürdőkádatba, de ahogy kiengeded onnan, az vissza fog menni a pocsolyába. Az emberi természet pontosan ilyen. Miért? Mert rosszul van programozva. Mielőtt újjászülettünk, mindannyian a világból jöttünk, mindannyian a világban nőttünk föl, és mindannyian a világ programozott bennünket. Azért nagyon áldottak azok a gyermekek, akik már mindjárt az Úrban nőnek föl, újjászületnek. Legalábbis én hosszú-hosszú időt töltöttem a romlott természetemben. És mit csinál ez a romlott természet? Beprogramozza az egész embert. Ugye ma a számítógépek világában élünk, ha most írnák az evangéliumokat, akkor lehet, hogy a számítógépeket is példának hoznák föl. Tehát egy számítógép nem tud futni anélkül, hogy ne legyen benne egy program. És mindig mondom, akik kezdő számítógépesek, hogy a számítógép azt nem azt csinálja, amit te akarsz, hanem azt, ami programot beütsz neki, azt hajtja végre. A számítógép nem tudja megcsinálni azt a programot, ami nincsen benne. Ugyanez a helyzet a mi testünkkel is. A régi bukott ördögi sátáni természetünk beprogramozta az elménket, az érzelmünket, az akaratunkat és a hústestünket is. És ebbe éltünk. És a szellemed, a belső embered igencsak egyet tudott érteni olyan dolgokkal, ami nem Isten szerint való. Miért? Mert a rossz oldalról volt. De Isten kicserélte a szellemünket, és innentől kezdve minden megváltozott. Kenneth Hagin példáját hoznám föl, aki leírja a könyvébe, olvastátok ti is, hogy annak idején, mielőtt újjá született volna, lógott a haverokkal, a srácokkal, és nem volt egyetlen egy olyan zár és egyetlen olyan lakat, amit ő nem tudott volna föltörni. Mentek a haverokkal, kinyitották a zárakat, és elloptak, amit el tudtak lopni. De aztán mi történt? Történt valami, újjászületett. Új teremtés lett Krisztusban. És átadta az életét Jézusnak. Mi történt? Egy új, vadonatúj szellemet kapott. És ez a vadonatúj szellem már nem tudott egyetérteni a régi elméjével. És akkor jöttek a haverok megint, na, megyünk, és akkor föltörjük az árat. Én nem tudok többet zárat föltörni. Te? Hát te minden zárat föl tudsz törni. Hogy te ezt nem tudod föltörni? Azért nem tudom föltörni, mert én már nem akarom föltörni. Mert én már a Krisztusban vagyok, én már újjászülettem, én egy új teremtés vagyok, én egy krisztusi ember vagyok, és nem akarok már olyat tenni. És látjátok, ez a különbség a törvény, és ez a különbség a kegyelem között, mert Isten kegyelme arra tanít bennünket, hogy kerüljük ki a romlottságot. Mindazt, ami ebben a világban van. A régi szellemünk az viszont beprogramozott bennünket. És az érzéseink és sok minden más, az teljesen ellene mond mindennek. Tehát azt mondja, hogy a test gondolata az a halál. A szellem gondolata pedig micsoda? Élet és békesség. Milyen élet? Isteni fajta élet. Hol van ez az élet? Nem a lelkedbe, nem a testedbe, hanem a szellemedben van. És amikor keresztények néha imádkoznak, jöttök hozzánk imakérésekkel, és sok minden problémával is elmondjátok nekünk, és ez rendben van. Tehát most nem azért mondom, hogy ezt ne tedd, hanem van egy sokkal, igen, imádkozunk érted, igen, megtesszük a mi részünket, igen, oda tesszük a mi hitünket a te hited mellé, és ezért nem kárhoztatunk senkit, hiszen mindannyian elindultunk valahonnan, és nyilván, amikor a hit kezdő lépéseit tettük, akkor mi ugyanúgy segítséget kértünk, nem ismertük Istennek a dolgait, és ez így rendben is van. De nézd meg, hogy mit ír a 2 Péter 1.3, és lapozzuk oda a Bibliánkat, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Mit mond az írás? Egy kicsit ízlelgessük ezt az igét. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Ez az igevers nem többet állít, hanem azt állítja, hogy minden erő, minden hatalom, minden megvan benned, ami ere az életre és a kegyességre való. Na de nem érzem, hát én semmilyen erőt nem érzek magamban. Most lehet valaki néz a fotelbe, és lehet, hogy éppen erőtlen, és azt mondja, hogy na, kikapcsolom, hát miről beszél ott ez a fickó, én semmilyen erőt nem érzek magamban. Lehet, hogy ez így van. De az erő az nem az érzésedben van. Az erő az lehet, hogy nem a testedben van. De az a mennyei erő, ugye múlt héten felolvastuk a Róma 8-at, aki föltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, ugyanannak a szelleme benned van. És azt mondja az írás, ha Jézust föltámasztotta ugyanaz az erő, ugyanaz a szellem, aki Jézust föltámasztotta, akkor képes arra, hogy megeleveníti, épé, erőssé, egészé tegye a ti halandó szellemeiteket, lelkeiteket is, a ti bennetek lakozó szellem által. Miről beszél ez az írás? Hogy benned van Istennek az ereje, benned van a feltámadásnak az ereje, benned van mindaz, ami szükséges ahhoz, hogy te ebbe az életbe győztes legyél. Mi a baj a testi keresztényel? És mindannyian testiek vagyunk bizonyos szinten. Mindenkinek növekedni kell. Egyikünk sem érkezett meg. Pál apostol is azt mondta, hogy nem hiszem, hogy már elértem volna, hogy már tökéletes volnék. Pál is azt mondta, hogy növekednünk kell, fejlődnünk kell. Senki nem érkezett meg. Hol van ez az erő? Ez az erő benne van a szellemünkben. Ott van benned. Ott van benned a feltámadás ereje. Ugyanaz az erő van benned, aki a Krisztus Jézusban volt, amikor megtisztította a poklost, amikor föltámasztotta a halott Lázárt. Ugyanaz a Szent Szellem, ugyanaz az erő ott van bennünk, benned. És ezért ostobaság, amikor valaki azt állítja magáról, hogy igen, hogy hú, csak az én imám hallgattatik meg, csak az én erőm, csak az én kenetem, csak az én, ostoba, buta beszéd. Mert ott van benned ugyanaz az erő. Nagyon sok megadhatott az a kegyelem Istentől, és ha dicsekszem, az Úrban dicsekszem, hogy nagyon sok emberért imádkozhattunk. Tényleg történtek vakszemek megnyílása, süket fülek megnyílása, annyi mindent megtapasztaltunk az elmúlt 20-25 év alatt, hogy rengeteg dolgot láttunk megtörténni. Az utolsó még lehetett evangelizálni, egy vak hölgynek nyitotta meg az Úr a szemét. De nem tőlem volt, én semmilyen erőt nem érzek magamba. Tehát ha most te idejössz, hogy imádkozzak érted, én ugyanúgy nem érzek semmi erőt magamba, hogy nekem lenne olyan erőm, amitől te meggyógyulnál. De ez nem én bennem van, hanem a szellememben van. A szellememben. És ha te szellemed nyitott arra, hogy te elfogadjad Isten kegyelmét, akkor meg fogsz gyógyulni. Mindegy, ki imádkozik, érted? Fogd már föl végre, hogy ha te fölnősz, akkor a te imád az ugyanolyan erős, mint bárki másé. Amikor te imádkozol egy betegért, akkor ugyanaz a Krisztus, aki benned van, ugyanúgy az ő ereje árad ki. Nem a te érdemed, nem a te képességed, nem a te keneted, és sorolhatnánk tovább azokat az ostoba, buta állításokat, amiket teletömik néha az emberek fejét. És nagyon szomorú dolog, amikor 20-30 éves keresztény elhiszi ezt a buta mesét, és még köztük olyanok is vannak, akik pásztornak nevezik magukat. Hihetetlen. Itt tartunk, hogy fogjuk föl végre, hogy benned ugyanaz a Krisztus van, ugyanaz az erő van, ugyanaz a Szent Szellem vagy. És hogyha otthon beteg a gyereked, akkor menj oda és tedd rá a kezedet. És mondd azt, hogy a Jézus nevében már pedig gyógyulj meg. Mert a benned lévő Szent Szellemnek az ereje akkor tud kiáradni, hogyan? Hitáltal. Hitáltal. Na most a hitünk az hol van? Az lélek részünk működteti, hiszen tudunk növekedni, ugye megkaptuk Istentől a hit mértékét. Tehát mindenki kapott egy mértéket a hitből. És hitáltal tudjuk mindezt előhozni, ami a szellemünkben van. Egy ige jutott eszembe, hogyha igaz, akkor meg is találom. A múltkor már idéztem, megkerestem. Igen, a példabeszédek 25. Nagyon gyönyörűségesen elmagyarázza, hogy hogy működik ez. Azt mondja, mély víz a férfiúnak szívében a tanács, mindazáltal a bölcsember kimeríti azt. Na, ez egy példa. Hol van ez az erő? Hol van a gyógyító erő? Hol van a feltámadás ereje? Hol van benned a bőség? Honnan jön a te szükségeid betöltése? Honnan jön az a mennyei erő? A bensődből, a szellemedből. És olyan, mint mikor leeresztik a kútba a vödröt, és kimerítik onnan a vizet. Ugyanígy kell kimeríteni a hitünk által, a hit vödrét le kell engedni abba a kútba, és ki kell meríteni azt, ami ott van a szellemedbe. Hagynod kell, hogy a benned lévő mennyei erő, gyógyító erő, szabadító erő, az kiáradjon a lelkeden keresztül az egész testedbe. Hogyha a lelked leblokkolja, az értelmed, az érzelmeid leblokkolják ezt az erőt, Isten szelleme nem erőszakos. Értsed meg, hogy Isten semmi olyat nem tesz, amiben te nem vagy partner. Ha te nem akarod elfogadni az isteni fajta gyógyulást, akkor Isten azt mondja, hogy fiam, ez nem az én akaratom, ez a te akaratod. Isten világosan kijelentette az akaratát. Mit mondott a leprásnak az Úr? Akarom, gyógyulj meg. Azóta nincs ezzel ellentétes állítása a Bibliában. Isten, ha valaki nagyon akarja, hogy az ő gyerekei egészségesek legyenek, épek legyenek, az pontosan a mi mennyei atyánk. Senki nem akarja tőle jobban. De ha te azt mondod, hogy én ezt nem fogadom el, akkor gyerekem, hát nem tudok veled mit tenni. Neked adtam mindent. Azt mondja, hogy minden, az ő isteni ereje mindennel megajándékozott. Nyugodtan hidd már el magadról, hogy mindennel meg vagy ajándékozva, ami a te sikeredhez szükséges, a te földi életedhez, az én földi életemhez. De ezt innen kell kimeríteni, hitáltal. Hát Jézus hogyan tette? Hát nekünk pontosan ugyanúgy kell tenni, ahogy ezt Jézus tette. Nem tudod máshogy tenni. Jézus ugye Isten volt és ember volt. De Jézus emberré lett, ő felkentként, Krisztusként szolgált itt a földön. Ő nem az isteni erejét használta, hogy a Filippi levél világosan elmondja, hogy isteni hatalmából kiüresítette magát. Ő Krisztusként szolgált. Benne és rajta ugyanaz a Szent Szellem volt, aki benned van, és aki rajtad van. És ezt én tudom, hogy nagyon nehéz elképzelni magadról. Én amikor először olvastam a János 14:12-t, kiment nálam is a biztosíték, mikor azt mondta ott az írás, hogy ugyanazokat fogjuk tenni, amiket Jézus tett, sőt, még nagyobbakat is cselekszünk azoknál. Hát mondom, nem tudom, ki írta ez, de hát ilyen butaságot akkor gondoltam én az akkori értelmemmel, eszemmel, eszmémmel. De ahogy megtudjuk és megértjük azt, hogy a szellemünk a 100% Szent Szellem, ami nem tud hova nőni, akkor megértjük azt, hogy a bennünk lévő erő ki tud áradni ugyanúgy, és a rajtunk lévő kenet ugyanúgy ki tud áradni, ahogy Jézus Krisztuson keresztül. És ez bármelyik hívőre igaz, Ha hiheted, akkor ez neked ugyanúgy lehetséges. Ugyanúgy benned van az az erő, aki képes föltámasztani egy halottat. Olvasta, dicsőség Istennek, ezt Isten adta nekünk. Ez nem a mi érdemünk, ez Jézus érdeme, mert ezért halt meg. És amikor keresztények erőért nyafognak, meg egy kis gyógyulásért nyafognak, meg egy kis ezért, meg azért, mert csinálunk ilyeneket? Hát persze. Ha azt mondod, hogy én nem, akkor tévedsz. Tehát mindannyian teszünk ilyeneket. De tudatosítani kell magunkba azt, hogy igenis, bennünk van a feltámadás ereje. És ez képes kiáradni. Képes kiáradni. Annyi ember meggyógyult, és nem tudom, hogy hogyan. Volt, hogy az égvilágon semmit nem éreztem, sőt, ott inkább értem kéne imádkozni. De akkor is Isten meggyógyította, mert azt mondja Pál, hogy az én erőm az erőtlenség által végeztetik el. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mert akkor nem a saját hústesti cselekedetemre hagyatkozom, hanem Isten erejére. Hanem Isten erejére. Tehát pontosan, hogy a Ábrahámnak ugye a Galata levél, benne olvasunk két asszonyról, Sáráról, meg a szolgáról, Hágárról. Ugye az egyik az ígéret szerint való, a Hágár az pedig test szerint való. És miért nem tekintette igazinak az Isten? Hát mert akkor még Ábrahámnak volt ereje, hústestből meg tudta oldani, hogy lett a szolgától egy gyerek, igaz? De mit ír az írás? Hogy utána pedig a Sárától, aki lett, ad az ígéret örököse, mert az Istentől való. Az már nem az Ábrahám teljesítése miatt történt. Azt mondta, hogy nem tekintett az ő már elhalt mérhére, sem az ő testének nem tekintett az erőtelenségére. Egyszerűen hit által. Mibe hitt? Abba, amit Isten ígért neki. És itt jön a hit. És itt jön a testi keresztény, és itt jön az érzéki keresztény. Sokan azt hiszik, hogy milyen nagyon-nagyon szellemi emberek. És látjuk azt, halljuk a beszédükből, hogy totál csecsemők. Totál. Miről beszél? Mit láttam, mit éreztem, Isten megmutatta nekem. Hallottál már ilyen beszédeket? Én láttam, igen, nekem volt ilyen látásom. Kérdésem a következő. Ez a szellem szintjén van, vagy a lélek szintjén? Ez a lélek szintjén, igaz? A látás, az öt érzékszervünk, az hol van? Az a lélek szintjén. Az nem a hit szintjén van. És ezek az állandó, látó, halló keresztények butaságokat beszélnek, mert nem Istentől hallottak, mert Isten nem így szól hozzánk. Nem azt jelenti, hogy Isten nem szólhat hozzád akár hallható hangon is. Megteheti Isten. Nézd meg, hogy hányszor történt meg Mózessel. Nem túl sokszor, igaz? Nem túl sokszor. Ábrahámmal hányszor történt meg? Nem túl sokszor. Aztán volt olyan is, akit maga Jézus szólított meg személyesen a damaszkuszi úton, a Sault. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ilyen megtapasztalása se lesz minden kereszténynek. Én nem találkoztam soha így személy szerint Jézussal látásban. De mit mondott az Úr Tamásnak, hogy... Igen, hát hittél, mert láttál, de boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Tehát nem a test szerint való látás a lényeg. Aztán többféle módon, igen, Isten adhat álmokat is. Adhat látást is. Ugye Pál apostol is kapott egy nyílt látomást. Azt mondja, elragadtattam a harmadik égig. Nem tudom, hogy testben történt, vagy lélekben. Tehát igazából meg se tudta magyarázni. És azt mondta, hogy láttam kimondhatatlan dolgokat. Ez is megadatik. Nem írja Pál apostol, hogy folyamatosan ez történt vele. Történt olyan is, amikor ott volt, el akart menni evangéliumot hirdetni, és kapott egy látást, egy macedón férfi jelent meg neki, hogy menjen el Macedóniába, és ott hirdesse az evangéliumot. Filipe, történnek ilyen dolgok. Péter kapott egy látást, egy nyílt látást egy kosárról. Vannak ilyenek a Bibliában. Tehát nem jelenti azt, hogy nem kaphatunk ilyeneket, de nem ez a gyakorlat. Ez mind még az érzéki szinten van. Ez mind a lélek szintjén van. És Isten nem azt akarja, hogy mi látásokba, hallásokba, meg különféle fizikai megtapasztalásokban járjunk. Nem ez a szellemben látás, járás. Igen, nagyon ritkán kap az ember álmot, kaptam én is álmot az elmúlt, mit tudom én, 2 évben, én nem nagyon szoktam álmodni, de kaptam egy ilyet. És később tudtam, ezt előtte Isten már kijelentette az igéből, de megerősítette, és tudom, hogy az Úrtól, nem sokszor fordult elő velem ilyen. De előfordulhat ilyen. De nem ez vezet bennünket. Még a proféciákra is nagyon vigyázni kell. Nagyon sok ember van, aki proféciának mond olyat, ami nem profécia, az ő érzéséből, az ő kutfejéből jön. Sehonnan, máshonnan. Láttam, éreztem, mondták, csecsemő, óriás bébi, óriás bébi. Isten az igén keresztül szól hozzád, és a Szent Szellem által. És az, amikor Isten szól hozzád, akkor az csak olyan, hogy egyszerűen csak tudod. Olyan, mintha bemész egy sötét szobába, és hirtelen fölkapcsolják a villanyt. Nem volt látásod, nem bizsergett a hátad, nem történt semmi az érzékszerveden keresztül, egyszerűen csak Isten kijelentette, és tudod. És azt is tudod ott legbelül, hogy az a szívedből jött. Nagyon sok ember tévelyek, amikor az érzéseiről beszél, a látásairól beszél. Így tévelyednek el mind a keresztények. És akkor követik a nagy látnokokat. Erre mondja az írás, hogy a vak vezeti a világtalant, és mind a ketten a verembe esnek. Mit mondott Péter az igéjében? Amikor megjelent, ugye Jézus megjelent, a Jézus színeváltozásának mondják, ott volt Illés és Mózes. Azt mondta, mi ott voltunk vele a hegyen. Mi láttuk. Azt mondja, de ettől is sokkal nagyobbra értékeljük a prófétai szót. Mert az Isten szellemétől van. Tehát értsük meg azt, hogy az újjászületett részünk az a szellemünk. És miért kell hitben járnunk? Hát pontosan azért, mert nem érezzük. Pontosan azért, mert nem látjuk. Pontosan azért, mert nem tapasztaljuk. És pontosan ezért kell a hiteddel kimeríteni a szellemedből. A hitünkkel, és ehhez Isten igéje szükségeltetik. Nem ezért ásunk annyira az igének a mélyére. Tehát egy csecsemő az nem terem gyümölcsöt. Milyen gyümölcsei vannak a szellemnek? A szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és a mértékletesség. És ez a szellemnek a gyümölcse. Ez a szellemnek a gyümölcse. És nyilván megvannak a testnek is a cselekedetei. Tehát a szellemünk az egy valóságos szentségbe teremtetett. Értsed meg, hogy ha a cselekedetedre nézel, akkor lehet, hogy elszomorodsz Isten dolgát illetően. Ha a testedre nézed, és lehet, hogy éppen fáj valamelyik testrészed, akkor a Jézus nevébe érvényesítsd a jogodat rajta. Be kell dühödni, be kell, az ördögre haragszunk, mi nem az emberekre, hanem a gonosz cselekedeteire. És igenis, állj a sarkadra már, és már pedig testem engedelmeskedni fogsz a Jézus nevében. Mert bennem van az a nagyobb. A nagyobb van bennem, mint aki a világban van. Ezt mondja Isten igéje. Tehát fel kell növekednünk. És ez nagyon fontos, hogy fel kell növekednünk. Minek kell felnövekednie? A szellemünknek? Butaság. A szellemünknek föl kell nőnie valóban az elménk és az érzelmeink fölé. A lélek fölé és a test fölé kell, hogy kerekedjen. Mikor valaki szellemileg fölnövekedett, az azt jelenti, hogy a szellem uralja az életét. A benne lévő Szent Szellem, a benne lévő kenet, a benne lévő Krisztus uralja az életét. És ezt meg lehet látni a cselekedeteiből. Vagy meg lehet látni azt is, hogyha nem a szellemet követi. És ebben is mindannyian eltévesztjük. Úgyhogy üzenem az összes kritikusomnak, hogy egyik se külön tőlem, és én sem tőlük, bizonyos tekintetben. Nekem is ugyanúgy növekedni kell, múltkor valaki ott beszólt nekem, hogy Varga Istvánnak növekedni kell. Igazad van, növekedned kell, 100% igazad van. És én tudom, hogy nekem növekedni kell. Aki leírta, az lehet, hogy nem gondolja magáról, hogy neki is kellene. Tehát itt egy hitlépés kellene előre tenni. Igen, Varga Istvánnak növekedni kell sok mindenben. Én legalábbis tudom. Ha te ezt nem tudod magadról, akkor az az ember, aki úgy gondolja, hogy ő már tökéletes, ő már mindent tud, az az ember taníthatatlan. Amikor úgy gondolja, hogy amit én teszek, az csak a Szent Szellemtől van. Egy dicsekvővel találkoztál, aki egy óriás bébi. Óriás bébi. És akkor az ember meg elhiszik, milyen látása volt, jaj, hú. És akkor jön a keresztény pantomin, ugye? Na ez a következő. Hú, de szellemiek vagyunk. Fölvesszük a keresztény figurákat. Hát ettől nem vagy szellemi. Úgy járkálsz a munkahelyeden, mint egy zombi. Közben te vagy az egyetlen, aki elkésel. Hát akkor szellemben jársz? Nem, testben jársz, tudod? Nem ettől vagyunk szellemiek, hogy fölvesszük, meg hasraverjük magunkat a színpadon, meg előbb, bocsáss meg, én nem akarok kigunyolni senkit. Én nem arról beszélek, amikor átadjuk magunkat tényleg szívből Isten imádatának. Ez rendben van. Hanem a keresztény színház, ami folyik. És hidd el, hogy undorító Isten számára. Így mondom, ahogy gondolom. Mert tényleg az. Ez a keresztény képmutatás. Eljátsszuk a nagyon szellemit, hú-hú-hú, beszélünk róla, és rána meg egy órát mocskoljuk, fölhívunk telefonon, hogy mocskolunk egy órát. Jönnek a hazudozások. Annyira szellemi vagyok. Följöttél imába. Fölhívlak telefonon. Följöttél imába. Miért hazudozol? Nyomd ki azt a kagylót már. Ez nem Isten szellemétől van. Óriás bébi. És nem az ördög a problémája a gyülekezetnek, az, hogy tele van csecsemővel. Nem tud különbséget tenni jó és a rossz között. Ez a problémája. Semmi. Nem tudja megállapítani, mi az, hogy Istentől van, és mi az, ami az ördögtől van. Hát pedig a Biblia világosan leírja. És ezt tudjuk, hogy magunkban a legnehezebb fölismerni. Ez olyan, mint a rossz lehellet, tudod? Mindenki érzi rajtad kívül. És ez pontosan ugyanígy néz ki. Nem mosta meg a fogát. Jó, na, akkor nézzük. Tehát hogyan növekedett Jézus? Nézzük a Káldi-féle fordítást, mert itt a múltkorit nagy lendülettel hozzáfogtam, azt mindjárt el is akadtam, de ma jobban készültem egy kicsit, úgyhogy nézzük a Lukács evangéliumára, lapozzuk a Bibliánkat, és meg fogjuk látni mégpedig a második rész 40-es igeversen. Ki a mi példaképünk? Nyilván Jézus, ugye? Tehát amint a múlt alkalommal is felolvastam, arról beszéltünk a múlt alkalommal, hogy a mi példaképünk Jézus. Jézus ugyanúgy emberré lett, ugyanúgy testben született, ugyanazokkal a kihívásokkal kellett szembenézni, amivel nekünk. És a mi példánk, ahogy Jézus növekedett. És a Lukács evangéliumban annyira fontosnak találta ezt a Szent Szellem, hogy rögzítsük, hogy kettő helyen is beszél Jézus növekedéséről, hogy Jézus hogyan növekedett. A Lukács 2.40-ben és az 52-ben. És megnézzük először a Károli, a miféle fordításunkat, ami megegyezik a Károli féle fordítással. Meg fogjuk nézni a Káldi félét, az eredetit, meg még hoztam az eredeti görögöt, és szeretném megmutatni nektek, hogy ezt nem Varga István álmodta meg, vagy van egy rögeszmém, és én ezt szeretném rátok erőltetni, hanem nézzük meg az igét, és tanulmányozzuk az igét közösen. Mert így tudunk csak növekedni. 2.40. A kisgyerek, itt Jézusról van szó, pedig növekedik, erősödik szellemben, teljesedve bölcsességgel, és Istennek kegyelme volt ő rajta. Na, most az eredeti, majd meg fogjuk nézni az eredetit is, itt nincs ott a szellemben, egyébként a Károliba lélek van. Tehát lélekben növekedett, és ez rendben van, mert mibe kell nekünk növekedni? Lélekbe. Mi a lélek még egyszer? Érzelem, értelem, akarat. Az akaratunkat összhangba kell hozni Isten akaratával, az értelmünket meg kell újítani Isten igével, és bennünk pedig a Krisztus értelme van. Hol van bennünk a Krisztus értelme? Az agyunkba? Bár ott lenne. Az elménkbe, a lelkünkbe? Egyelőre a szellemünkbe, és az elménkbe is egyre több lesz a Krisztus értelméből. Miért? Mert kimerítjük a szellemünkből, és Isten igéje tanít erre bennünket. Nézzük meg a Káldi féle fordítást. Azt mondja, az pedig úgy szól, a gyermek pedig növekedett és erősödött, telve bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. Tehát itt sehol nincs a lélek. Menjünk, nézzük meg egy másik féle fordítást is, nézzük meg az új fordítást, a Lukács 2.40-nél tartunk, majd mindjárt megnézzük a következőt is. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. Sehol nincs ebbe az igeversbe se a lélek, se a szellem. Jó, tehát az meg kell nézni több fordítást, mert bevihet minket a sűrűbe. Lukács 2.40, FO, egyszerű fordítást nézzük meg. Ez az új fordítás volt, bocsánat, amit előtte néztünk. A 2014-ben kiadott Károli új revidiált fordítása. És a Lukács 2.40 az egyszerű fordítás szerint pedig a következő, a gyermek pedig növekedett és erősödött, és egyre bölcsebb lett, és Isten áldása volt rajta. És most kérném azt a képet kivetíteni, amit elküldtem, a Lukács 2.40, amin van. hiszem, hogy sikerül. A Lukács 2:40. Megvan. Akkor kifényképeztem a görög fordítást. Ez az eredeti fordítás. Innen fordították. Nézzék meg, ebben sehol nem találod a lélek szavakat. És még a szellem szót sem, és a lélek szót sem. A gyermek pedig növekedett, erősödött, telve bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. Ha megnézed a görög szavakat, nem tudom, mennyire látszik az, mennyire tudjátok megnézni, ott növekedett, megerősítetett, betöltve, bölcsesség, kegyelem Istené. Ezek a görög szavak. Tehát Jézusnak nem nőtt a szelleme. Jó? Tehát ezzel szeretném elmondani, hogy ez butaság. Tehát egy félreértelmezés, egy téves megállapítás, és ebből egy dologra adhatunk, következtethetünk, hogy a legkiválóbb, a legjobb tanító is tévedhet. De nincs ez semmi probléma. A probléma azzal van, hogy mikor megismertük az igazságot, még mindig ragaszkodunk a hazugsághoz. Ezzel viszont probléma van. Mert akkor egy embert helyeztünk följebb Istentől. Jó? Tehát fontos megérteni, hogy a legfelsőbb hatalommal Isten igéje kell, hogy bírjon az életünk fölött. És mindegy, hogy én mit mondtam, mindegy, hogy más mit mondott, és amikor emberek még csecsemők, akkor kit követnek? Embereket követnek. Embereket követnek. Ez volt a probléma a korintuszi gyülekezettel is. Egyik Pált követte, a másik Apollóst, a harmadik Péter, én ezért vagyok én, azért vagyok én, amazé vagyok. Mit mondott nekik Pál? Még csecsemők vagytok, hát még testiek vagytok, hát kicsoda az a Pál meg az Apollós? Senki. Egyedül a növekedést adó Isten, ő a valaki. Ő pedig az igényén keresztül nevel bennünket. Hú, az a nagy tanító azt mondta, és hasra esel, és elhiszel, megeszel mindent, mindegy kisgyerek. Ugye, tehát voltak ebből az elmúlt években rengeteg probléma. Ekkor jön az Úr, akkor jön az Úr. Na, még 7 év is jön az Úr. Vannak köztünk olyanok, akik a házukat eladták, akik hiteleket vettek föl, mert valaki azt mondta, hogy 7 év múlva jön az Úr. Aztán nem jön 7 év múlva, jön a következő 7. Ezek téveigések, és a legkiválóbb, a legcsodálatosabb emberek is beleeshetnek ilyen dologba. És akkor mondtuk, te figyelj ide, nem tudjuk, mikor jön az Úr, mert az ige azt mondja, legyél bölcs. Elvesztette a házát, vissza kellett fizetni a kölcsönt, így kerülnek emberek bajba, mert ostobaságokat követnek. Nem kell fejjel bölcselkedni, mint ahogy Isten adta, hogy bölcselkedjünk. Nem kell olyat tudni, amit Isten nem akarja, hogy tudjunk, és főleg, hogyha az egy emberi elgondolásra épül. Én rendben van, és én ezt meg tudom érezni, érteni, hiszen mindannyian várjuk vissza az Urat, és van egy várakozás. De hogy melyik, mikor jön vissza az Úr, azt egy valaki tudja, Jézus szerint. Az Atya. És ennyi, és mi készen vagyunk, és várjuk, és végezzük a munkánkat, és sáfárkodunk azzal, amit ránk bízott, és miben növekedett Jézus? Bölcsességbe. És mi jellemzi a bölcsembert? Az, hogy gyarapodik az élete minden területén. Ha minden területén tönkre megy az életének, akkor nem mondható bölcsnek. Bocsáss meg, ha esetleg most rossz állapotban vagy. Mindenki járt abba az utcába, legalábbis én jártam. Amikor szuper ostoba voltam, azt hittem, hogy én olyan nagyon bölcs vagyok. Nem. Jó, tehát mindannyian növekedünk, és hálát adunk Istennek, hogy ott, ahol vagyunk, most innen tudunk növekedni. Ami volt, azzal már nem tudsz mit kezdeni, az a víz lefolyt a Dunán. Na nézzük a Lukács 2:52-t. És gyakorlatilag itt van az alap. Annyira fontos, hogy még egyszer elmagyarázza az írás. Azt mondja, Jézus pedig gyarapodik bölcsességben, testének állapotában, Isten és az emberek előtt való kedvességben. És ez az igazság. Jézusnak mibe kellett növekedni? Bölcsességben. Az melyik része? A lélek rész. Ugye? Hol van a bölcsesség? Az a lélek részünk oda tartozik. Testének állapotában, tehát egy kisgyereknek föl kell nőni, és ez Jézusra is igaz volt. Ő ugyanúgy pici babáként született meg. Ugye, mint az egyik faluban megkérdezték az egyik idős embert, hogy mondja, városba, hogy én úgy tudom, hogy ebben a városban születtek híres emberek. Az öreg ember csak így gondolkodik, azt mondja, hát én itt lakok már, vagy 60-70 éve, de itt csak csecsemők születtek. Tehát valahogy Jézus is megszületett csecsemőnek, és őnek is föl kellett növekedni. Ugyanúgy a fizikai testében, mint bárkinek. Az egyszerű fordítást még megmutatom, és a görögöt is megnézzük, hogy azért időzök ezen ennyit, mert mondom, elhangzott egy téves tanítás. És én tudom, hogy mikor valaki valamit rosszul tanul meg, az annyira képes beivódni az emberbe, hogy egyszerűen nagyon nehéz onnan kiszedni, de fontos az, hogy itt ezt rendbe rakjuk, ezt a gyereket tisztába tegyük, mert különben nem tudunk előbbre jutni. Jézus pedig egyre bölcsebb és erősebb lett, ez az egyszerű fordítás, és növekedett az emberek és Isten előtti kedvességben. És az eredeti görög is ezt hozza, a második képet, hogyha ki tudjuk még vetíteni. Igen, ott pontosan ugyanezt hozza, kijelöltem, nem nagyon lehet látni a képen, de bocsánat, ez az én hibám, nem a vetítősöké, úgyhogy majd legközelebb jobb képet csinálok. Oké, na. Tehát Jézusnak a testi mi voltában ugyanúgy meg kellett állni. És nézzük meg a zsidókhoz írt levél 4.15-öt. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt. Itt megint nézzük meg az egyszerű fordítást, mert sokkal jobban meg fogjuk érteni. Tehát Jézus, ami főpapunk is, és azt mondja, hogy megérti gyengeségeinket, hiszen ő is megtapasztalta mindazokat a kísértéseket és próbákat, amik az embereket érik. Egy dolgot értsünk meg, hogy Jézust ugyanazok a próbák érték, ugyanazok a kísértések érték, amik bennünket érnek. Tehát Jézus e tekintetben nem volt különb nálunknál. Ugyanúgy. Azt mondja, mindenféle próbán győzedelmesen keresztül ment, és soha nem vétkezett. Hát ide kell nekünk eljutni, erre e fele kell, hogy törekedjünk. És kell, hogy fejlődjünk, és kell, hogy épüljünk Krisztusban. Krisztus ugyanúgy, tehát örökre meg vagyunk szentelve. A zsidó 10.14 világos, hiszen ő a főpapunk, ő mutatta be az egyetlen és örök áldozatot, ami végérvényes. És itt most egy kicsit az üdvösség kérdéséről szeretnék beszélni. Miért nem értik a keresztények az üdvösséget, ha nem értik, aki nem érti? Azért, mert nem érti azt, hogy mi szellemek vagyunk, lélek és test. Nem értik azt, hogy nem a lelkünk van megváltva, hanem a szellemünk, ami tökéletes, a lelkünk az tökéletlen, és a testünket is érhetik betegségek és különféle atrocitások. Még nem a megdicsőült testben vagyunk, bár Jézus kifizette érte az árat, meg fogjuk kapni a megdicsőült testünket is. A zsidó 10.14 azt mondja, mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Egyetlen egy áldozat, tökéletes. Nem csecsemő, tökéletes. Kész embert hozott létre. Tehát az üdvösségünkről, hogyha beszélünk, az üdvösség az nem az első bűnig tart. Ugyanis az ember hol követi el a bűnt? A szellemében. Az ember a szellemébe soha nem képes bűnt elkövetni. Ezt még egyszer elmondom. Ez nagyon fontos, hogy megértsük. Ez egy alap, ez az összes bűnproblémát megoldja, hogyha az emberek ezt megértik. Tehát a szellemed soha, soha nem képes bűnt elkövetni. Hol van a bűn? A szellemeden kívül. A lélekben. Tehát az üdvösség nem az első bűnig tart. Tehát ő tökéletes. Mit tett tökéletessé? Az elmédet tette tökéletessé? A lelkedet? A testedet? Nem! A szellemedet, a szellemünket. A szellemünk az a részünk, amelyik tökéletes. Pecsét került a szellemünkre, Efézus 1.13. Akiben ti is minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyekben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szellemével. Pecsét került a szellemedre. Pecsét. Na most, miről szól az írás? Nagyobb, aki bennünk van, mint aki a világban van. Én kérdezem, ki az, aki föl tudja törni a Szent Szellem pecsétjét? A bűnnek ahhoz akkor nagyobbnak kellene lenni, mint a Szent Szellemnek, igaz? Ha a szellemünk nem képes a bűn hozzáférni a szellemedhez, mert el van pecsételve, le van pecsételve. A Jelenések könyvében van szó a pecsétekről, és ez egy olyan pecsét, amit senki nem bír fölnyitni. Senki az égvilágon nem tudja ezt a pecsétet. Elpecsételt. Senki nem fért hozzád. Tehát a bűn az bejuthat a testedbe. A bűn az betegséget okozhat a testedbe. Ezt írja az írás. Okozhat? Persze. Megbetegedhet a testet? Megbetegedhet. A bűn az bejuthat a lelkedbe. Okozhat depressziót, okozhat rossz gondolatokat, gyűlöletet, stb. Stb. Bejuthat a bűn ide? Bejuthat. Hova nem tud bejutni? A szellem viszont megőrzi az igazságot és a szentséget. Amikor szentségről beszélünk, majd erről is valószínűleg egy alkalommal fogok tanítani a megszentelődésről, vagy a kétféle megszentelődésről beszél a Biblia, és ugye nagyon gyakran keverik az emberek ezt. Nézzük meg, azt mondja, a szellem megőrzi az igazságot és megőrzi a szentséget. El vagyunk pecsételve, a szellemethez nem fér hozzá a bűn. Ezért nem hiszek abba, hogy egy hívő el tud kárhozni. Én nem hiszek benne, megkövezhetsz ezért, aki most hallgatsz, de én nem tudok hinni benne. Ahhoz föl kellene törni a Szent Szellem pecsétjét. Én nem hiszem, ő nagyobb, aki bennünk van, mint aki a világban van, igaz? Dicsőség legyen Istennek. És akkor most ez arra ösztönöz bennünket, hogy most bűnkövessünk el? Az a keresztény, amelyik bűnkövetel szándékosan, az bolond. Bocsánat, ha ezt mondom, de a Biblia ezt mondja. Ott zavar van a toronyba. Hiszen, hogyha bűnkövetünk el, akkor beengedjük a bűnt a testünkbe, a lelkünkbe, és ott károkat okoz. Megbetegíti a testedet, megbetegíti az elmédet, az értelmedet, a lelkedet. Tönkretesz, a bűn az tönkretesz. Az a keresztény, amelyik tudja, hogy ő örökre el van pecsételve Istennek, és bűnt akar elkövetni, annak nincs megújítva az elméje. És ne a cselekedetekből ítéld meg azt, hogy te krisztusi vagy, vagy nem vagy krisztusi. Egy gyerek is, amikor megszületik, egy csomó baromságot csinál, amíg fölnő, igaz? De nem dobott ki azért a házból, hát még gyerek. Úgyhogy ez a helyzet, tele vagyunk 50, 60, 80 éves gyerekekkel. Mert még a Krisztusban nem nőttek föl. És ezt nem azért mondom, hogy bárkinek a szemére vessek, vagy bárkit megítéljek. Én sem értem el, meg egyikünk sem érte még el. De úton vagyunk. És ezeket az igazságokat ismerjük, az igazság a szabaddá fog tenni bennünket. Nem kell, hogy a hazugságba éljük. Az a fenyegetik a hívőket, hogyha ezt nem teszi, meg azt nem teszi, akkor elveszti az üdvösségét. Baromság, baromság, az üdvösségedet nem tudod elveszíteni. Mert a szellemedben van, le van pecsételve, le van zárva, burokban van helyezve. Nem fér hozzá az ördög. Szeretne, de hozzáfér az elmédhez, hozzáfér a testedhez. Hogyha beengeded a bűnt, el vagy pecsételve. Efézus 1.13. Aki minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéret ama szellemével, aki zálloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének a magasztalására. Mindjárt ki fogjuk elemezni, de az egyszerű fordítás szerint. Nagyon jó az egyszerű fordítás, rákaptam itt az utóbbi időben, nagyon sokat nézegetem, és azt mondja az írás, ez rátok is vonatkozik. Ti is hallottátok az igazság üzenetét, és a megszabadulás örömhírét, és hittetek a Krisztusban. Mindannyian itt kerültünk Krisztusban. Isten pedig a Krisztusban megjelölt benneteket egy különleges jellel, a megígért Szent Szellemmel. A Szent Szellem a biztosítéka annak, hogy meg fogjuk kapni, amit Isten a népének ígért. Ki a biztosíték? A Szent Szellem a biztosítéka annak, hogy amit Isten megígért, azt mind meg fogjuk kapni. Isten nem hamis ígérgető. Ez a biztosíték pedig érvényes, amíg eljön az ideje, hogy az örökségünket valóban meg is kapjuk. Meddig tart ez a foglaló? Mit biztosít a Szent Szellem? Hogy az az örökkön örökké való örökségünk, amit Isten ígért, az őt szeretőknek, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg se gondolt, amit Isten készített az őt szeretőknek. És ez el van pecsételve a szellemedbe. Az ördög szeretne hozzáférni, de nem tud. De nem tud. El vagy pecsételve. És tetszik, nem tetszik, ha letelt az időd, mész a mennybe. Nem tudod elveszteni az üdvösségedet. A jutalmaidat viszont el tudod veszíteni. Azokat el tudod veszíteni. Jó? Mindeneknek az a célja, Isten dicsőségének a dicsérete. Jaj, egy ellenség, itt a Földön még van idő, ugye? És ez néha nagyon zavaró tud lenni. Na, nem szeretném túl hosszúra nyújtani. Nagyon sok ige verset írtam ki, tehát nem jutottam el még a hervadhatatlan örökségünk, sőt, az sem, hogy nincs két természetünk, egyetlen egy természetünk van. Meghaltunk a bűnnek a Krisztussal. Mi halt meg a bűnnek a Krisztussal? A szellemünk halt meg. A testünket nekünk kell megtenni. Istent a szívünk királyaként kell tisztelnünk. Itt jön a mi döntésünk, hogy kit ültetünk a szívünk trónjára. Isten ül ott, vagy a sátán, vagy az én. Úgyhogy ez a három dolog kell. Tehát föl kell ismerni, hogy Istennek a fiai vagyunk, mennyei állampolgárok vagyunk. Senki más nem ültethetünk a szívünk trónjára, mint magát Istent. Hinnünk kell az ő nevének az erejében, és hát meg kell vallanunk az igéjét, meg kell vallanunk az ígéreteit. Nem arról kell beszélni, amit érzünk, amit látunk, amit hallunk, hanem arról, ami a szellemünkben van. Én a Krisztus sebeiben meggyógyultam. És ez az igazság. Igen, és ki kell mondani, és addig kell mondani, amíg az elméd ezzel egyet nem ért. Lehet, hogy sokszor el kell mondani. És meg kell tanítani a természetes elménket úgy gondolkodni, ahogy a krisztusi elménk működik, ahogy a szellemünk működik. Megfordultnak kell lenni abba, hogy mi történjen. Ugye a szívünket, minden ember szívét a sátán uralta. És amikor egy uralkodó, ugye tehát nyilván az Úr kirúgta a szellemünkből a gonoszt, de amikor egy uralkodó megbukik, akkor azért nem akar úgy elmenni a szívünk trónjáról. Tehát egy másik átveszi a helyét. Itt Krisztus vette át a szívünk trónjának a helyét. Új teremtések vagyunk, és mit jelent, van egy olyan téveszme, hogy én önálló vagyok, én azt teszek, amit akarok. Hogy mit jelent ez a szabad akarat? Van, akik ezt rosszul használják. Sokan azt hiszik, hogy felettük nem uralkodik senki. Azt mondják ezek az emberek, hogy az életüknek ők maguk az urai, és senki nem uralkodik rajtuk. Mekkorát tévednek? Óriási tévedés. Az emberen mindig uralkodik valaki. Mennyire becsapják önmagukat? Ugye még ez az utolsó igevers, amit megnézünk, a Róma 6.16. Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak? Mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Tehát látjátok, engedelmesked, megnyithatod magad a hústestnek, megnyithatod magad az érzelmeidnek, a látásaidnak, vagy követhetjük Isten szellemét. Tehát annak az Úrnak vagyunk a szolgái, akinek engedelmeskedjük. Mondhatjuk azt, hogy teljesen bűn nélkül élünk, mindent tökéletesen csinálunk? Nem. Mondhatjuk azt, hogy soha nem engedünk a szívünk önző vágyainak? Mondhatjuk. Nem mondhatjuk. Sajnos néha megtesszük. De hol van ez a szellemünkben? Nem, a testünkben. Soha senkit nem irányítanak az érzelmei? Nem igaz. Bizony néha irányítanak bennünket. És mi mutatja meg, hogy ki a mi urunk? Nem mondhatjuk, hogy szabadok vagyunk akkor, amikor bizonyos dolgok tudnak irányítani bennünket. Vagy ugye nagy hatással vannak az életünkre. Ugye nem én vagyok a saját ura az életemnek. Senki nem saját ura az életének. Ezek téveszmék. Igenis van urad. Lehet hívni sátánnak, lehet hívni Istennek, de lehet hívni az énnek is. A sátán az az énen keresztül uralkodik az emberen. Azon keresztül, aki oda ültette. És ezért kell fölnőnünk Krisztusba, ezért kell megtanítani a lelkünket, az elménket, az érzelmünket a szellemünknek, ezért kell tanulni a szellemünkkel, mert nagyon nehéz megbocsátani. Ugye amikor Jézus csodákat tett, amikor Jézus föltámasztotta a halottat, akkor a tanítványok örültek. De amikor Jézus a megbocsátásról beszélt, akkor mindjárt imádkoztak, hogy Uram, növeld a mi hitünket, mikor azt mondta, hogy 7x77-szer is meg kell bocsátani, majdnem 500-szor, akkor mit mondtak a tanítványok? Akkor nem hallelujáztak, mert hogy föltámad egy halott, vagy meggyógyul egy beteg, akkor hallelujázunk. De nem könnyű megbocsátani, mert az emberi természetnek ez nem része a megbocsátás. Ez az isteni természetnek a része. És mi az isteni fajta természetnek lettünk a részesei. Isten által vagyunk képesek arra. Az ember saját erejéből nem képes a megbocsátásra. Ezért kérnünk kell az Úrnak a segítségét. De ha jó Istennel a kapcsolatunk, akkor az emberekkel is jó lesz a kapcsolatunk. És ez nagyon fontos. Ez végszónak. Köszönjük Istennek a kegyelmét, dicsérjük őt, és köszönjük, hogy táplál bennünket, és növekedünk ő benne. Dicsérjük őt.